Visszafelé sültek el az Oroszország elleni nyugati szankciók. A Trend FM által megkérdezett közgazdász azt mondta, hogy bár az Európai Unió az orosz földgáz legnagyobb felhasználója, és hetente több milliárd dollár értékben vásárol orosz energiát, de az ipar gázkitettsége miatt valójában nem a nyugati államok döntik el, hogy vesznek-e orosz gázt, hanem az oroszok, hogy adnak-e vagy sem. Ráadásul a kínálat szűkítésével tovább emelik a gáz árát, amivel tovább nőnek az ország bevételei. Székely Zsolttal Lakatos László beszélgetett.
Elképesztően erősödik az orosz rubel, ugye itt az elmúlt héten 7 éves csúcsot döntött az árfolyama a dollárral szemben, és hát ugye Putyin orosz elnök is dicsekedett ezzel, mondhatjuk így, hogy szét akarták zúzni az orosz gazdaságot, de hát ez nem sikerült, és hát úgy tűnik, hogy nem sikerült, hiszen óriási devizatartaléka is van Oroszországnak. Tehát akkor ezek szerint megbukott a szankciós politika, mert pont a lényeget nem éri el, hogy Oroszországot meggyengítse, sőt.
Erről egy anekdóta jut eszembe, és talán ennek az elemzésével tudunk leginkább rávilágítani erre a jelenlegi helyzetre. Mikor régen azt mondták még a szocializmus időszakában, hogy Moszkvában nagyon olcsó a banán, csak nem lehet kapni. Itt ebben a helyzetben ugye ennek a fordítottja van, van egy erős rubel, egy jóval erősebb rubel, mint ami a háború kitörése előtt volt, vagy egyáltalán a szankciós intézkedések bevezetése előtt jellemezte a rubelt. Viszont el kell mondanunk azt, hogy ez a rubel árfolyam, rubel dollár vagy rubel euró árfolyam nem tükrözi a tényleges gazdasági helyzetet, és legfőképpen nem mondható el az, hogy ez piaci alapokon nyugszik. Tehát van egyrészt egy rendkívül zártá vált, vagy zártá váló orosz gazdasági környezet, orosz pénzpiaci környezet, ahol az orosz jegybank pontosan azért, hogy megelőzze a rubel gyengülését, nagyon komoly tőkekorlátozási intézkedéseket vezetett be, akár a devizakereskedelembe. De például mondjuk az exportőröket is arra kötelezte, hogy a bevételéknek 80%-át rubelre kell átváltani. Tehát van egy mesterséges folyamat, amit az orosz adminisztráció, vagy az orosz jegybank befolyásol. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy tekintettel arra, hogy az orosz bankok már nem részei a nemzetközi pénzügyi rendszernek, ezért nem lehet azt mondani, hogy a rubelnek bármilyen valós piaca is lenne. Hiszen a rubel árfolyamát az a nagyon szűk réteg, vagy az a nagyon szűk piaci szereplői réteg határozza meg, aki hozzáfér ezekhez a piacokhoz. Tehát ebből nem az következik, hogy ez a rubel árfolyam tényleg annyi, amennyi.
Na jó, de hát közben meg azért hatalmas devizatartalékai is vannak az országok, pont azért, mert nem tudja elkölteni, mert hogy nincs hol, mert hogy leválasztották még a SWIFT rendszerről is.
Így van.
Ugyanakkor meg ugye a nemzetközi piacon folyamatosan váltják a rubelt, mert hogy abban kell fizetni a földgázért meg a kőolajért, viszont abból meg hát rekordáron tud eladni Oroszország, gyakorlatilag alig kevesebbet, mint amit korábban, mert hogy persze vannak szankciók, de ezek majd csak jövőre lépnek életbe valóságban, sőt már ott tartanak, hogy ők zárják el politikai alapon, ahol éppen akarják a gázt, vagy csökkentik az exportot, tehát hogy tulajdonképpen mégiscsak van emögött valami fundamentum, vagy azért ez nagyon gyenge, tehát ha mondjuk újra kinyitnánk ezt az egészet, akkor ez összeomlana?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tennék nagyobb pénzt sem erre, sem arra. Tehát valószínűsíthető az, hogyha a rubel árfolyamát a valós piaci körülmények határoznák meg, akkor jóval alacsonyabb szinten állna a jelenleginél. Ez az egyik. A másik pedig, ami az energiahordozók piacát illeti, amit a szankciókról beszéltünk, 6., 7., 8., akár 9. szankciós csomagról beszélünk, akkor azt is kristálytisztán kell látni, hogy alaposan rácáfolt a valóság az európai, illetve a világ döntéshozóinak a szándékára, illetve mondásaira, hiszen itt jelenlegi helyzetben, és ez még valószínűleg a következő 1-2 évet minimum ezt fogja jellemezni, nem arról van szó, hogy Európa vagy a világ Oroszországon kívüli nagy része dönti el, hogy akar-e orosz földgázt venni vagy sem, hanem jelenleg éppen fordítva van, Oroszország dönti el, a Gazprom dönti el, hogy szállít-e gázt vagy sem. Ennek nyilván megvannak a megfelelő gazdasági alapjai, és megvan az oka, tehát ezeket a rendszereket, és most ez egy 100-szor lerágott csont, nem lehet átállítani egyik pillanatról a másikra. Ez nem a fűtésről szól, ez elsősorban ugye az egyéb ipari szegmensekről szól. de az biztos, hogy a Gazprom, amióta ez a cég létezik, meg amióta igazi piaci körülmények között értékesít gázt Oroszország és a Gazprom, azóta nagyon jól megtanulták azt, hogy hogyan lehet a kínálat visszafogásával, a kereslet kínálat szabályai szerint játszani az árakkal. Hiszen nem véletlen, hogy ebben az időszakban, amikor leginkább, hogyha a kivéreztetésről beszélünk, meg arról beszélünk, hogy a szankciós csomagok hatására Oroszországot tétre lehet kényszeríteni, éppen nem ez következett be, hanem rekord 100 milliárd eurókban mérhető pénzt keresett, vagy extra profitra tett szert a Gazprom, és ezáltal az orosz állam. Ami nyilvánvalóan valamilyen módon, hiszen ezt nem tudjuk, hogy nem ismerik az összes szerződést, és nem ismerjük, hogy valójában a Gazprom az hogyan viselkedik a valóságban, de kommunikáció szerint ugye arra kötelezik a partnereket, hogy a megvásárolt gázt azt rubelben kell fizetni, tehát magyarul eleve egy ilyen mesterséges árfolyam növelő tényezőről beszélünk itt is, mondjuk a Magyarország esetében tudjuk, vagy legalábbis ezt kommunikációban ezt tudjuk, hogy Magyarország nyitott euró és rubel számlát a megfelelő bankban, tehát valószínűsíthető az, hogy nagyon sokan eképpen cselekszenek. Tehát nyilvánvaló, hogy az extra profit, és itt tényleg extra profitról beszélhetünk a szószoros értelmében, amit a Gazprom és ezáltal az orosz állam az elmúlt hónapokban a megváltozott piaci körülmények miatt zsebretett, vagy elkönyvelhetett, az is valamilyen módon a rubel átváltási kötelezettség miatt erősíti a rubel árfolyamát. Ami szintén nem egy neoliberális piaci körülménynek nevezhető körülmény.
Igen, és amikor egy kicsit nézzük azt, hogy mennyire tartható ez fönn hosszú távon. Ugye most egy idő után, bár most nagyon fog fájni egész Európának, meg a világnak, és már most fáj, de még jobban fog fájni ez az egész helyzet. De előbb-utóbb biztos, hogy lesz valami kiút, valami megoldás. Egy idő után valószínű, hogy megtalálják a megfelelő utakat és forrásokat és megoldásokat azok az országok, amelyek most nagy bajban vannak azáltal, hogy nem vehetnek vagy nem kapnak orosz nyersanyagot. De hosszú távon biztos vagyok benne, hogy lesz valamilyen megoldás. Azt követően időben eltolva néhány évvel később jelentkezik majd Oroszországban az igazi probléma, tehát majd 4-5 év múlva üt vissza Oroszországban?
Két válaszom van erre. Az egyik az, hogy én nem hiszek abban, hogy belátható időn belül meg lehet találni az orosz nyersanyagok alternatíváját. Ez az első válasznak az A része. Az első válasznak a B része az, hogy a probléma igazán akkor jelentkezhetne, illetve akkor lehetne húsba vágó Oroszország számára ez a probléma, hogyha egyébként az európai, vagy úgynevezett nyugati világ által vásárolt energiahordozók eladás csökkentéseit nem tudná kompenzálni máshol, de hát ő ezt meg tudja tenni jelenleg is. Ugye most a BRICS országok éppen most olvastam, hogy ugye ők is egybe tömörülnek, ugye ez azt hiszem öt ország, Brazília, Kína, India, Dél-Afrika és Oroszország. Na most, ugye, amikor arról beszéltünk itt még a beszélgetésünk kezdete előtt, hogy a páriává vált Oroszország, és ugye akkor is én mondtam, hogy fogalmazunk óvatosan, bizonyos országok, vagy a világ nyugati fele előtt páriává vált, de hát most ez az öt ország, amit itt felsoroltunk az előbb ebben a szövetségben, azért ez a világ lakosságának közel egy harmadát, nem tudom pontosan, de minden esetre 2 milliárd körüli lakossága van ezeknek az országoknak, vagy talán még ennél is több.
Hát csak India meg Kína együtt már 3 milliárd körül.
Akkor igen, de ha azt mondom, hogy a világ jelentős része ebben az öt országot tömörítő szövetségben van, akik egyébként most teljesen mindegy, hogy elvi alapon, meggyőződéses alapon, vagy gazdasági, geopolitikai érdekektől fűtve és vezérelve, de mégiscsak szövetségbe tömörültek, tehát ott Oroszország biztos nem párja. És amíg ilyen ellenpólust képes létrehozni Putyin, vagy képes létrehozni az orosz adminisztráció, vagy az orosz vezetés, addig nekik ez nem fog fájni. És ennek nagyon jó példája, éppen az, amit pont az imént említettem, hogy korán sem arról van szó, lehet itt szájat tépni bármelyik európai politikus részéről, hogy nem fogunk venni Oroszországtól olajat vagy gázt, vagy éppen Volodymyr Zelenszky, amikor azzal vádolta, és nem csak vádolta, hanem nyíltan szidalmazta a magyar kormányt, hogy az orosz kőolaj vásárlása gyakorlatilag az Ukrajna elleni háborút finanszírozi Magyarország. Ma az a Magyarország, amelyik egyébként szerintem a teljes orosz gáz és kőolaj exportnak pár százalékát képviseli, és amelyből jelentős részt képviselnek az úgynevezett nyugat-európai országok. Tehát lehet erről beszélni, de tulajdonképpen, amíg ez Oroszországnak nem fáj, annak ennek egyáltalán nincs jelentősége. És ez pontosan jól példázza az, hogy ők voltak azok, akik most például csökkentették 30%-kal az északi áramlaton keresztül érkező földgáz mennyiségét, ugye hivatkozva, most teljesen mindegy, hogy mire hivatkoznak, most éppen a Siemensre, éppen a karbantartási hiányra, tehát visszalökik ezt a felelősséget az Európai Unió nyakába, de egy biztos, hogy ők döntötték el, hogy na most kevesebb gáz szállítunk. Vagy éppen Magyarország felé, vagy éppen a Bulgáriát is ugye kizárták, és most folytathatnám ezt a sort, tehát egyelőre marhára úgy néz ki, hogy a Gazprom fújja a passzát felett, és nem az Európai Unió. Ebből adódóan pedig azt a következtetést lehet levonni, hogy a pozícióik igenis jók, hiszen a gázt vagy a kőolajat el tudják adni másfelé. Egy, kettő, aki vásárolni akar, annak rubelben kell fizetnie. Három, azzal, hogy egyáltalán nem tudja elkölteni az ebből eredő devizát, tehát ez automatikusan egy devizatartalékot fog képezni, ami szintén valamilyen módon közvetetten erősíteni fogja ezt az árfolyamot. Hát, hogy ennek milyen ára lesz? Akkor ez lehet, hogy az egy nagyon messze menő kérdés, hiszen akkor először arról kellene beszélni, hogy mikor fog véget érni ez az egész dolog, és egyáltalán mit értünk az alatt, hogy véget ért. Mert klasszikus értelemben nem fog véget érni valószínűleg belátható időn belül.
És ez pontosan mit jelent, hogy klasszikus értelemben?
A klasszikus értelemben az azt jelenti, hogy vagy Oroszország, vagy Ukrajna feladja a saját pozícióját. Oroszország azt mondja, hogy bocsánatot kérek, hiba volt ez az egész invázió, visszavonulok, visszaadom, illetve nem visszaadom, hanem megszüntetem a három szakadár terület támogatását, és még talán kérnet is visszaadom, és innentől kezdve van egy körülbelül 1000 milliárd, jelenleg 1000 milliárd, vagy 1000 milliárd eurót meghaladó kár, ami keletkezett, amit nyilván egy ilyen esetben az Oroszország nyakába fognak varni, és akkor innentől kezdve én fizetem a jóvátételt.
De ez nem fog bekövetkezni.
Ez biztos nem fog bekövetkezni, tehát itt most ehhez nem kell akadémikusnak lenni, hogy ezt a következtetést leszűrhessük. Ugye a B variáció az, hogy Ukrajna valamilyen módon szétszabdalódik, hiszen akkor ebben az esetben megmarad ez a három köztársaság, most már egy szakadár területnek nevezzük. Valószínűleg, ha Oroszország vérszemet kap, és olyan lesz egyáltalán a pozíciója, hiszen akkor nyertes pozícióban van, akkor ezzel nem fog megelégedni. A legkevesebb, amivel meg fog elégedni, ez a Novorosszia, tehát hogy ez az egész azovi vonalat magáinak tudhassa, és akkor marad Ukrajnának a, mit tudom én, 60-70%-a, aki aláír egy olyan dokumentumot, megerősítve Amerika Egyesült Államok és az Egyesült Királyság által, és mit tudom én ki által is, hogy soha az életben nem lesznek EU tagok, és soha az életben nem lesznek NATO tagok. Na most
jelenleg
ezt is nehezen tudom elképzelni.
Ráadásul egy ilyen megoldással felhatalmazná a világ Putyint, hogy a jövőben a korábbi volt szovjet tagköztársaságukat elfoglalja.
Még csak nem is ez a baj. Nem Putyint hatalmazzuk ezzel fel, hanem bárkit. Például Kínát, hogy lerohanja Tajvant. Például Törökországot, hogy lerohanja Görögországot. Vagy Ciprust. És még tudnám sorolni. Tehát innentől kezdve az van, hogy jó éjszakát kívánok. Ha nekem ilyen kedvem, ez lesz. Na most ebből összerakhatja bárki, hogy ez klasszikus értelemben nem fog véget érni. Véget érhet úgy, hogy Oroszország szakadt szét darabokra például, az is egy meglehetősen disztópikus, de hát benne van a pakliban az is, hiszen Orosz Föderációban is van 22 tagköztársaság, az sem jó szándékkal van egyben tartva, hanem pénzzel és hatalommal, ez a szövetségi egység, nem beszélve Szibériáról, amire akár Kína is igényt tartott, legalábbis egy része, szóval érdekes dolgok lehetnek itt.
Székely Zsolt közgazdászt hallották, ha már a szóba került a földgáz, a mai kereskedésben is egyelőre jó részt felfelé megy az árfolyama, ez 4,3%-os erősödést jelent, 134,10 euró árat, a kőolaj pedig stagnál, 107,48 dollár, az amerikai könnyolaj, a Brent 113,13 dollár.